Köszöntöm Önöket, ez itt a Katedra, az Inforádió oktatási magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kocsonya Zoltán. Átalakul a köznevelési háttérintézmények feladatköre, ennek részeként bővül az oktatási hivatal dolgozóinak létszáma és a tevékenysége is. Az intézmény megbízott elnöke szerint hatékonyabb és átláthatóbb lesz a hivatal működése. Gál Ildikó készített interjút Maruzsa Zoltánnal.
Az biztos, hogy a tavalyi év második felében készült ugye az új felsőoktatási és köznevelési stratégia, ami feladatokat határozott meg ezen a két területen. Ugye az oktatási hivatal az felsőoktatást, köznevelést szolgál ki háttérintézményként, és a többi háttérintézmény is ezt teszi. Én azt gondolom, hogy ebből a két új stratégiából generálódtak olyan jogszabályi módosulások, amelyeket viszont végrehajtás tekintetében az új oktatási hivatalnak, illetve a többi háttérintézménynek kell végrehajtania. Ami a konkrétan a klikből átkerülő feladatokat, hogyha megnéznénk, ezek a funkciói igazából a kliknek az elmúlt években részlegesen épültek csak ki, tehát azt gondolom, hogy az, hogy ez rosszul lett volna ellátva, azért nem merül fel, mert ez a klik fejlődésének abban a stádiumában volt a létrejöttét követően, hogy ez mostanra került arra a szintre, akár országos jelleggel is, hogy tényleg a megyei szervezetei, ahogy létrejönnek, most volt átvehető, és most integrálható be az oktatási hivatal új szervezetébe. Hát én kritikát semmiképp nem fogalmaznék meg egyetlen másik háttérintézménnyel szemben sem. Tényleg a feladatellátás, profiltisztítás hatékonysága az, ami kormányzati oldalon az átalakításokat indokolta. Ezt azért tudom nagyon-nagyon megerősíteni, mert helyettes államtitkárként ebben magam is részt vettem ebben az átgondolásában, hogy mit, hova és hova érdemes telepíteni.
Melyek a legfontosabb változások, amelyek a szerkezetátalakítást, illetve a feladatellátást illetik?
Szerkezetátalakítás alapvetően a köznevelési területén valósul meg az oktatási hivatalnak, azzal ugye, hogy mind a klikből, mind a kormányhivataloktól, mind az OFI-ból döntően egyébként pedagógiai szakértők, tanácsadók, ezzel kapcsolatos apparátus kerül át az oktatási hivatalba, és az OH-nak a korábbi döntően budapesti országos működési jellege változik meg azzal, hogy létrejönnek a regionális feladatellátó egységei, ugye a pedagógiai oktatási központok. Tehát a szervezet szempontjából a változás az leginkább a köznevelés területén látványos. A felsőoktatás területén inkább feladatbővülés, feladatváltozás van, ami nem feltétlenül igényel ilyen jellegű nagy strukturális átalakítást. Ott, ami a leghangsúlyosabb, az, hogy az edukációnak a beolvadása, ami ugye a korábban kiszervezett informatikai feladatoknak a visszaszervezését, illetve számos a edukációban kialakított köznevelés és felsőoktatási kompetenciát, illetve szakértő kollégáknak a visszavételét jelenti. Itt több mint 250 emberről beszélünk, aki visszatér majd az edukációból a oktatási hivatal keretei közé. Tehát ilyen értelemben egy nagyon komoly erőforrásként tekintünk erre az integrációra.
A többletfeladatok mellé plusz pénzt is kaptak az államtól?
Többletforrások is rendelkezésre állnak. Tehát
mennyi körülbelül?
A feladat átforgással kapcsolatosan, ugye mind a kormányhivataltól, mind a kliktől érkeznek át források, illetve ami nagyon fontos, hogy mind a köznevelési, mind a felsőoktatási feladatokat, például az edukáció, azt szerződések alapján látta el. Tehát mondjuk a felsőoktatási felvételi informatikai feladataira szerződés kötött az OH az edukációval, aminek a mértéke, hogy akár több száz millió forint is lehetett. Tehát azért nem tudok pontos összeget mondani, nem szeretnék pontos összeget mondani, mert ezeket a belső működési rendben kérdés, hogy milyen hatékonysággal, hány emberrel, milyen bértömeggel tudjuk ellátni. Tehát nem nehezen forintosítható az ebből fakadó megtakarítás, de az biztos, hogy nem egy külső szervezettel kell szerződést kötnünk a feladatra, hanem belső munkatársakkal látjuk el a jövőben az informatikai feladatok döntő többségét. Ez menedzsmentben, apparátusban biztos, hogy okoz majd megtakarításokat, amelyeket át tudunk konvertálni erre a feladat többletre.
Összességében egyébként az átalakításnak van költsége?
Az átalakításnak van természetesen egyszeri költsége. Erre egyébként a kormány biztosított is másfél milliárd forintot, tehát júliusban, amikor megjelent a kormányrendelet, akkor ott a közdönyben egy másfél milliárd forintnyi összegnek a rendelkezésre állásáról biztosította az oktatási hivatalt. Az egy más kérdés, hogy ezt pontosan majd mégis jövő tavasszal fogjuk látni, hogy ebből mennyit kell lehívni. Tehát én bízom abban, hogy nem is lesz szükség ekkora összegre, de az, az fontos, hogy ugye például a jogutódlással való megszüntetése az edukációnak, az egy piaci körülmények között működő munkavállalói kör számára közalkalmazotti törvény szerinti besorolást, átsorolást jelent. Ott felmerülhet olyan, hogy valaki ezt esetleg nem vállalja, akkor végkiüldítési fizetés merül fel, de lesz olyan is, és bízunk abban, hogy minél többen így lesznek ezzel, hogy egyébként az oktatási hivatal berkein belül is, ha ez kedvezőbb számukra, akkor MT-s foglalkoztatottként tovább foglalkoztathatóak lesznek, tehát nem lehet ma megmondani, hiszen személyről személyre kell egyedi döntéseket meghozni, nem csak az oktatási hivatalnak, hanem természetesen az érintett munkavállalóknak is, hogy az új struktúrában kívánják-e folytatni a tevékenységet, mi mindenkit szeretettel várunk, és a szükséges bértömeg az átszervezési többletköltségekkel is erre rendelkezésre is áll, de itt gyakorlatilag egyedi döntések sora fogja majd azt meghatározni, hogy pontosan mennyibe kerül az átszervezés. Nyilván minél kedvezőbben szeretnénk ezt végrehajtani, megúszni.
Az intézményi átalakítás része, hogy 16 szervezeti egység pedagógiai oktatási központ jön létre. Miért van szükség ezekre a központokra? Korábban mondjuk pedagógiai szakszolgálatok, tankerületek nem tudták ellátni pedagógusok, diákok tájékoztatását, az értékelést, az ellenőrzéseket?
Eddig is el lehetett látni, de azt gondoltuk, hogy ezeknek a nem is feltétlenül megyei, hanem kicsit ilyen regionális szervezeteknek a felállítása, ez növelheti ennek a hatékonyságát, illetve növelheti a szervezeten belüli súlyát, megkönnyítheti az oktatási hivatal központjának, az egyes régiók feladatellátásának a koordinációját, szervezését, tehát ebben mindenképpen van egy ilyen hatékonyságnövelő vízió az oktatási hivatal részéről.
De pont a pedagógiai oktatási központ egyik szakembere itt arról beszélt, hogy nem tudják még, hogy telefonköltségre kapnak-e pénzt. Tehát az már összeállt, hogy mekkora költségvetési kerete lesz ezeknek a központoknak, és mire költhetik a pénzt?
A költségvetés az oktatási hivatalnak van összességében, és természetesen ebből az oktatási hivatalnak a belső gazdálkodása szerint el kell látni a ráháruló feladatokat. Tehát az, hogy telefonköltségek rendezése, itt ugye nem úgy merül fel, hogy lesz-e telefon, hanem hogy mondjuk egyéni mobiltelefonokat kapnak-e, vagy vonalas számok lesznek-e, milyen szolgáltatónál, mennyiből. Tehát én nem gondolom, hogy az OH-nak mondjuk ilyen jellegű problémája lenne, hogy telefonszámlát ne tudna fizetni, de azt valóban meg kell vizsgálni minden egyes pók, illetve az ottani belső hierarchia alapján, hogy kinek és milyen költségkerettel kell ilyet esetleg már saját telefonhasználatot például biztosítani. Ezek mind-mind még részben kialakítandó funkciók, tehát pont ez a dolgunk, hogy a feladatátvétellel járó átszervezés megvalósuljon, és azért jövő június 30-ig kaptam én is a megbízatásomat, mert nagyjából ez az időtáv, amikorra mindennek a helyére kell kerülnie.
Mitől lesz átlátható ez a rendszer? Mitől lesz hatékonyabb?
Átlátható, én azt gondolom, hogy nem a szervezeten belüli átláthatóságról beszélünk csak, hanem a különböző átterintézmények közötti munkamegosztásnak az átláthatóságáról. Tehát azzal, hogy az edukáció, az OFI, az OH is 10 milliárdos nagyságrendben kezelt projekteket az elmúlt, mondhatjuk azt, hogy egy évtizedben. Ezzel az alapvető eredeti funkciói mellett mindegyik kiépített különböző kompetenciákat, szakértőket, állományában van olyan tudás, olyan projektfenntartási kötelezettség, ami esetleg ma már nem illeszkedik ahhoz a feladatkörhöz, amit ebben az új struktúrában az adott szervezetre hárítani kívánunk, vagy amit a jogszabályokra hárítanak. De számos ilyen jellegű funkcióhoz ugye azért nem lehetett hozzányúlni, mert uniós projektekből valósult meg, illetve uniós projektekből történt a finanszírozása, vagy a fenntartási kötelezettség ebből fakadt. Most tudunk december 31-i fordulóval hozzányúlni ezekhez a szervezetekhez, amikor a régi projektek lényegében kizárólag nélkül kifutnak, az új EFOP programok pedig vagy éppenséggel elindulnak, vagy döntő többséggel egyébként jövő tavasszal indulnak el azok, amelyek ezeket a szervezeteket érintik. És ott nagyon fontos, és az láthatóság részben ebből fakad, hogy az új uniós fejlesztések azok már ne össze-vissza, vagy ne tudjanak össze-vissza megvalósulni, hanem profiltisztán a klik, az OH adott esetben mondjuk nem ilyen funkcióban, de kormányhivatalok stb. Fejlesztése célirányosan történhessen meg integrált módon. Tehát szerintem a legnagyobb átláthatósági hozadéka az átszervezésnek az uniós fejlesztési területen valósul meg.